Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kedves testvéreket, és a mai délelőtti úrvacsorai istentiszteletünk alkalmából lapozzuk fel János Evangélium a 13. fejezetét, és egy kicsit próbáljunk belehelyezkedni abba a körülménybe, abba a helyzetbe, hogy Jézus elhívta a tanítványokat erre az utolsó vacsorára, hogy mit is tett Jézus még mielőtt a vacsorát felszolgálta volna, a kenyeret és a mustot, milyen közeledése volt Jézusnak a tanítványokhoz, és mit akart velük megértetni. Mit kell nekünk megérteni a lábmosás szertartásában, különösen erről szeretnék ma szólni, hogy miért is mossunk lábat, és Jézus mire tanította ezzel a tanítványait. Nem fogjuk végigolvasni a lábmosás szereztetési igéjét, hanem csak az első 10 verset olvasom fel. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. És vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iszkáriótesz Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt, tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköté magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és azt mondta néki, Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta néki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felele néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondanék ki Simon Péter, Uram, ne csak a lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondanék ki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, csak eddig olvasom. Mindjárt a fejezet bevezetését János apostol, hogy kommentálja, mindenképpen elgondolkodhatva, hogy egy úrvacsorát, egy utolsó alkalmat bevezet, és nekünk ez az úrvacsorára egy alaphangot, egy alapgondolatot kell, hogy közvetítsen, amikor arról szól János apostol, és miért beszél erről, miért jegyzi meg itt az első versben, a 13. versben ezt az első verset, mi köze van az egész történethez az, annak, amit itt mond az első mondatban, hogy Jézus szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Hát ezt elmondhatta volna a többi fejezetben is, ugye? Vagy elmondhatta volna a halála után, a feltámadáskor, vagy éppen a kereszt áldozat, akkor, ahogy szemlélte János apostol, ott volt mellette, és akkor ezt is, akkor is bármikor egy ilyen félmondatot beszúrhatott volna az evangéliumba bárhova, mert ez igaz volt mindvégig, ugye? És különösen Jézus utolsó napjaira. Valószínű, hogy itt azért kerül sor ennek a mondatnak az elhelyezésére ebben a fejezetben, mert János apostol utólag úgy emlékezik vissza, hogy Jézus hogyan küzdött szeretettel az ő tanítványaiért. Vagyis arra emlékezik vissza, hogy hogyan próbálta a szeretetét kifejezni Jézus a tanítványai, az értetlen tanítványai iránt. Mert milyen légkör, milyen hangulat volt ezen a bizonyos vacsora teremben, vacsora helyen, ahova Jézus elhívta őket, hogy kívánva kívántam elkölteni veletek a húsvéti bárányt. Hát azt olvashatjuk itt például, csak egy apróság, ugye egy tanítványok légköréről és lelkületéről, mi árulkodik ebből a pár versből. A második verset idézem. És vacsora közben, mikor az ördög belesugalta már Iszkáriótesz Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt. Vacsora közben, ezen közben éppen azon tanakodik, vívódik, gondolkodik Júdás, azaz kezd azonosulni teljesen a gondolattal, hogy na most fogom Jézust elárulni, hamarosan megyek a papokhoz, és feladom Jézust. A másik tanítvány lelkületéről, ugye csak a 12-ről két tanítvány van kiemelve, Simon Péter milyen lelkületben volt? Akkor Jézus, ugye, bocsánat, egymás lábait kellett volna megmosni, ezt tudjuk jól, hogy ha nincs vendéglátó gazda, akkor a vendégek, vagyis hát a tanítványok egymást kell, hogy megmosták volna. És ott ülnek szép csöndben, mindenki várja a másikat. Júdás gondolataiban az árulás gondolata. A többi gondolataiban mi volt? Mint tanakodtak szívükben, Lukács evangéliuma szerint. Ugye, ki a nagyobb közülünk, ki tekinthető közülünk nagyobbnak? Újszerű kérdés volt ez a tanítványok számára, vagy végig a 3,5 év alatt ezt foglalkoztatta őket? Hadd tegyem fel a kérdést, 3,5 év után is még ezt foglalkoztatta őket. Ott éltek Jézus mellett 3,5 évig, és nem tudtak ebből a bezártságból, ebből a gondolatkörből kitörni. Egymással vetekedtek, egymás méricskélték, egymást lekezelték, egymás fölé akartak kerekedni. Azt gondolták, hogy ők jobbak a másiknál, hogy ők különbek a másiknál, hogy ő lenne alkalmas a másikat irányítani, a másiknak megmondani, hogy hogy gondolkodjon, megmondani, hogy hogy kell élni. Mindenki úgy gondolta, hogy ő jobb hívő, ő nagyobb tudású, ő okosabb ahhoz, hogy ő legyen a vezető. Ki a nagyobb? Ebben a légkörben, hadd tegyem fel a kérdést, könnyű volt Jézusnak ezen a vacsorán úgy szeretettel közeledni a tanítványokhoz? Teljesen bezárkóztak a maguk gondolataiban. Júdás az árulással foglalkozott, a tanítványok pedig a szokásos rivalizálással. Sokszor, amikor eljövünk egy úrvacsorára, és most nem ismerlek benneteket, és a lelkekben nem láthatok, de én magamról tudom, hogy nem vagyunk mindig abban az állapotban, hogy úrvacsorára alkalmas lelkületünk lenne. Volt már ilyen érzésetek valaha, hogy olyan igazán megalázott, olyan megalázkodó, olyan tisztaságra vágyó, olyan bűnbánó szívvel jöttem volna az úrvacsorára. Nem voltam én mindig ilyen állapotban. Vagyunk úgy, hogy nem sikerül erre a lelkületre eljutni. Vagyunk úgy, hogy nehéz most belátnunk azt, hogy nekünk egy teljes megújulásra, megtérésre van szükségünk ezen az úrvacsorán, és Krisztus bennünket szeretne megmosni úgy, ahogy vagyunk, mert nagyon van mitől. Nagyon van mitől. Szoktunk ilyenek gondolkodni, nem mindig, mert tudom, én is beszélgetek sok mindenről. Még esetleg otthon gondolok arra, hogy igen, vagy talán a héten egy párszor, hogy most szövetséget megújítani mit jelent, de a gondolatainkat annyi minden elviszi. És kedves gyülekezet, így voltak a tanítványok is ott azon a helyen. Nem éreztek semmilyen komolyabb megtisztulásra való vágyakozást, mélyebb gondolkodást. Nem tudott jelenleg Jézus bennük elindítani, de ezért idéztem az első mondatot, Jézus szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Így, ahogy vagyunk, így, úgy, ahogy voltak a tanítványok. János, hogy ezt érzékelte ezen az alkalmon, hogy nem voltak olyan kellemes emberek. Szerintem mondhatnánk, hogy kicsit olyan elviselhetetlen természetű emberek voltak a tanítványok. Elviselhetetlenül viselkedtek. Mondhatnánk, hogy visszataszító természetük vonásai ütköztek ki ezen az úrvacsorán is. Milyen együtt lenni olyanokkal, akik nem a jobbik énüket látjuk, hanem a rosszabbikat, és menekülnénk, vagy konfliktusba kerülünk velük. Jézus mégis ezekkel a tanítványokkal kereste a kapcsolatot. Mégis próbálta a szívüket megragadni, és próbálta őket felemelni oda, ahol ő volt. A római levelet, ha fellapozzuk, ugye itt gondolhatunk arra, hogy Jézus nem úgy fogadta a tanítványokat, ahogy mi fogadjuk egymást általában. A római levél 5. fejezetéből pontosan tudjuk, hogy Isten szeretete az hogyan viszonyul hozzánk, annak ellenére, hogy mi hogy viszonyulunk hozzá. vagy egymáshoz. Azt olvasom az 5., 6. verstől. Mert Krisztus, mikor mi még erőtelenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Minek utána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. És itt jön egy fontos mondat, mert ha mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által. Sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele. Milyen kifejezéseket olvastunk? Milyen szó összetételeket vagy igekötőket? Mikor még? Milyenek voltunk? Ő már meghalt a gonoszokért. Azt mondja, mikor mi még ellenségei voltunk, ő már eltette is, szeretett minket. Most tehát, amikor eljövünk ide az úrvacsorára, kedves gyülekezet, akkor mi nem jó emberekként jövünk ide. Méltó emberekként, hogy miértünk érdemes volt meghalni, hanem azt mondja, mikor mi még gonoszok voltunk, és a tanítványok lelkülete is, és az egész lelkülete is az ellenségeskedés, az Istentől való elidegenedés állapotában volt, de az úrvacsorának az a feladata, az a rendeltetése, hogy bizonyítsa be az Isten, megmutatja az Isten, hogy ő ennek ellenére is hogy fogad magához, hogy szeret bennünket. Tehát most, amikor itt vagyunk, és lehet, hogy nem úgy jöttünk, és nem azzal a bűnbánó, alázatos lélekkel, ezt az Isten tudja, és ennek ellenére próbál magához vonni. Nézzük a következő gondolatot ebből a történetből, János evangélium a 13. fejezetéből. János evangélium 13. fejezetéből Péter történetét szeretném egy kicsit megvilágítani, hogy lehet, hogy egy kicsit mi is Péterek vagyunk, de bárcsak úgy lennénk Péterek, ahogy Péterből az a pozitív mondat is kibudjant, akkor azt olvasom, hogy oda ment Jézus Péterhez, és mondta néki, Péter, Uram, te mosod meg az én lábaimat. Ugye ez volt a Péternek az emberi lelkülete. Felele Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de azután majd megérted. Mondanék ki, Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felele néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondanék ki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet is, fejemet is. Ezt a történetet, ezt a párbeszédet most abból a szempontból szeretném megvilágítani, hogy Jézus mit akart Péterrel kapcsolatban elérni, mit akart az ő gondolkodásában megváltoztatni. Hát először is, hogy Péter azt mondta, hogy őt nem mossa meg a mester, Hogy képzeled, hogy te itt megalázkodsz, ugye ez a lelkület, hogy hát itt vannak a tanítványok, és te jössz ide nekem lábat mosni, hát ennyire ne alázkodj meg, ennyire azért ne tedd szolgává magad, mi többet gondoltunk rólad, mester, mint hogy ezt teszed. És Jézus ennek a válaszát szeretném kiemelni, hogy mit válaszolt erre, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Kedves gyülekezet, ezt a mondatot szeretném, hogyha egy kicsit átgondolnánk, ha meg nem moslak téged, semmi közöd nincs én hozzám. Lehet, hogy nem értjük meg pontosan, hogy nekünk mitől kell megszabadulnunk, és mi az, amit Isten ezen az úrvacsorán el akar végezni bennünk, de ha nem tudja elvégezni, ha nem moshat meg, akkor semmi közünk hozzá. Hadd tegyem fel a kérdést, Érezzük-e magunkban azt, ezt az első reakciót, ahogy Péter, hogy nekem nincs szükségem, hogy most megmossál. Van-e ilyen gondolatunk, ahogy kezdtem is? Nincs szükségem arra, hogy megmossál. Mit? Átgondoltuk-e azt, hogy mit kell Krisztusnak megmosnia? Mindenki érzi-e azt, értékeli azt, vagy felfogta-e azt, hogy Jézus valamitől, sok mindentől szeretne megmosni. És készek vagyunk-e arra, hogy elfogadjuk azt, hogy Krisztus meg akar tisztítani minket, meg akar mosni. Mert ha nem, akkor azt mondja, semmi közöd nincs én hozzám. Viszont mikor megértette Péter, amikor azt mondta Jézus, hogy ha meg nem moslak téged, semmi közöd nincs én hozzám, akkor azt mondta, hogy Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Vagyunk-e ilyen kapcsolatban Jézussal, hogy ha azt mondja Jézus, hogy ha meg nem moslak téged, semmi közöd nincs én hozzám, akkor utána azt mondjuk, hogy Uram, ha ez igaz, akkor ne csak a lábamat, hanem kezemet és fejemet is. Lehet, hogy Péter nem értette tulajdonképpen, hogy mit jelent megmosni, mert hogy a bűneitől kell megmosni, és attól a lelkülettől, ami van benne, abból szeretné Krisztus megtisztítani őt. De az a viszonyulása, hogy Péter Krisztushoz vonzódott, ahogy Krisztus szeretetét értékelte, és hogy vágyakozott a vele való közösségre. Olyan, hogy veled nincs közösségem. Olyan, hogy semmi közünk nem lesz egymáshoz. Ez elviselhetetlen, ez elfogadhatatlan. Ha lehet, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Vagyunk-e most ilyen lelkülettel, kedves gyülekezet? Vagy szeretnénk-e így viszonyulni Krisztushoz, hogy bármi, ami elválaszthat tőle, attól most szabadulni akarunk? Bármi. Érezzük-e azt, hogy Krisztus valóban meg akar mosni minket most? Meg akar tisztítani minket? Úgy jöttünk-e ide az úrvacsorára, hogy meg akarok fürdeni. Bocsánat, tudjuk, hogy már megfürödtünk. És már nincs szüksége megfürdésre annak, akinek a lábait megmosták. De hogy szeretnénk, hogy Jézus elvégezhesse bennünk a bűntisztításnak, a gyógyulásunknak, a megtisztításunknak a munkáját. Szeretnék nektek felidézni egy másik bibliai történetet, mikor megkérdezte Jézus azt a bizonyos 38 éves beteg embert, hogy akarsz-e gyógyulni. Most mi is, ha így föltennénk magunknak a kérdést, hogy akarunk-e gyógyulni. Valóban úgy érezzük-e, hogy az úrvacsora annak az alkalma, amikor gyógyulhatunk, amikor Krisztushoz közelebb kerülhetünk. Vágyunk-e erre a közelségre, vágyunk-e erre a gyógyulásra. Vágyunk-e a teljes gyógyulásra, amit a 38 éves betegember nem is gondolta, hogy megvalósulhat. Jézus csak ennyit kérdezett, akarsz-e gyógyulni? Megengeded-e, hogy megmossam a lábad? Egyébként semmi közöd nincs hozzám. Megengeded? Semmi más nem kell tennél. Eljöttél ide, úgy, ahogy vagy. Most nem neked kell valamit adnod, hanem csak megengedni, hogy ezen az alkalmon újját tegyelek, megtisztítsalak, megerősítsem veled a szövetséget, mert nekem fontos vagy. Szeretnél meggyógyulni? Ugye szoktuk idézni sokat az úrvacsorai szereztetés íge végén, mert ha aki méltatlanul eszi és issza az úr poharát, és eszi az ő kenyerét, az ítéletet vesz magára. És mit mond utána? Mondja, hogy hiába vesztek úrvacsorát, azt mondja, ha méltatlanul eszitek, azt mondja, ezért van a gyülekezetben sok alvás, beteg és erőtelenség. Ezért alszik a gyülekezet, mert méltatlanul eszi. Nem, hogy ő méltatlan arra, hogy vehesse, hanem, hogy nem érti meg, hogy Krisztus meg akarja tisztítani mindentől, neki csak engednie kell magát, hogy Krisztus megtisztíthassa, és akarnia kell a bűntől való szabadulást. Akarsz-e gyógyulni? Ha úgy jöttünk erre az alkalom, hogy akarok gyógyulni, akkor méltóan vesszük az úrvacsorát. Ha úgy jöttünk oda, hogy igazából komoly a probléma nincs, csak ez szertartást egy negyed évenként meggyakorló alkalommal részt veszünk, és ezzel tulajdonképpen itt minden csodálatosan fog történni, és megújul magától automatikusan minden az életünkben, vagy nem elfogadjuk Krisztustól azt, hogy ő most megerősítette a szövetséget, de tulajdonképpen nem történik semmi utána, akkor lehet, hogy méltatlanul vettük magunkhoz. Én félek néha attól. Én félek. Hogy az úrvacsora azért nem tölti be a rendeltetését, mert méltatlanul veszük. És nem történik változás. És nem így vagyunk a gyülekezetekben, nem ezt látjuk a gyülekezetben. Ezért alszanak sokan, és erőtelenek, és betegek a gyülekezetben. Lehet, hogy az úrvacsora vétel, és az úrvacsorán való részvétel, és az úrvacsorának a hatása, lelki ereje hiányzik a mi életünkből. Visszatérve tehát a történethez, csak valamit meg kell értenünk, amit itt Ellen White olyan lelki módon magyaráz el a gyógyulás történetből, hogyha a beteg úgy válaszolt volna, hogy akarsz-e gyógyulni kérdésre, ha éppé teszel, Uram, akkor engedelmeskedni fogok szavadnak, akkor nem gyógyult volna meg, akkor nem járt volna. De ő nem így szólt, hanem hitt Jézus szavának, hitte, hogy Jézus már is egészségessé tette őt, ezért azonnal megtette azt az erőfeszítést, amelyre felszólítást kapott. Akart járni, és járt. Krisztus szava szerint cselekedett, és Isten erőt adott neki, egészséges lett. Ezt a könyvet Lilla is mondta, hogy olvassa most, vagy olvastad. Én is az elmúlt hetekben ezt olvastam, és mindenkinek nagyon ajánlom, hogy minden évben egyszer legalább olvass el, mert abban a lelki állapotban, amiben vagyunk, mindig mást mond ez a könyv, mint amit előzőleg olvastunk. Azt írja, hogy most alkalmazzuk ezt a hasonlatot a bűnbetegségünkre. Bűnös vagy, múltbeli bűneidért nem tudsz elégtételt adni. Nem tudod megváltoztatni a szívedet, nem tudod szentté tenni magadat. Nem is kell. Isten azonban megígéri neked, hogy mindezt megteszi, érted, Krisztus által. Te hiszel ígéretének? Bevallod bűneidet, átadod magad Istennek, és őt akarod szolgálni. Amint eltökélten ezt teszed, Isten beteljesíti rajtad igéjét. Ha hiszed az ígéretet, azt az ígéretet, hogy megbocsát neked, és megtisztít téged, ő ténylegesen megvalósítja ezt. Egészségessé tesz épp úgy, mint ahogy erőt adott a gutaütöttnek a járáshoz, amikor elhitte, hogy meggyógyult. Ugyanez történik veled is, ha hiszed. Ne várj addig, amíg érzed, hogy egészségessé lettél, hanem szólj így, hiszem, hogy úgy van, nem azért, mert érzem, hanem mert Isten megígérte. A gyülekezet, az úrvacsora is egy ilyen hitbeli cselekedet. Amikor egymás lábait megmossuk, akkor tulajdonképpen azt mondjuk, Uram, ha kezeimet és fejemet is, vagyis a lábaimat most meg. Amikor most részt veszünk ezen az úrvacsorán, akkor hisszük, hitáltal hisszük, hogy Krisztus megbocsátotta a bűneinket. Ez egy hitbeli cselekedet. Akkor hisszük, hogy meggyógyított bennünket. Akkor hisszük, hogyha bűnbánattal, persze előzőleg, rádöbbenünk arra, hogy semmit nem tudunk tenni. Rádöbbenünk arra, hogy most itt vagyunk, eljöttünk, és nem vagyunk abban az állapotban, hogy mi adjunk, és most mi cselekszünk valami jót, hanem engedjük, hogy megmosson Krisztus bennünket. Engedjük, hogy megtisztítson minket. Engedjük, hogy az életünket újjátegye, és megújítsa a szövetséget önmagával és velünk. Azt mondja, amint ezt eltökéled, semmi más nem akarsz, csak megtisztulni, ő beteljesíti rajtad igéjét. Ennyi az egész. Ez csak egy hitbeli belső dolog történik. Külsőleg semmit nem, lehet, hogy nem változunk, de belül, ha belül változtunk, akkor külsőleg is fog. egy úrvacsorán belül megragadunk egy ígéretet, hogy Péter azt mondta, Uram, ha az arról van szó, hogy közünk legyen egymáshoz, akkor a fejemet és kezemet és mindenemet te mosd meg. Ez a vágyakozás, ez elég ahhoz, hogy Krisztus elvégezze bennünk azt a hatalmas dolgot, hogy lezárja a múltunkat itt, és megújítja velünk a szövetséget, és egy új életet kezdhetünk. Ha hiszed ezt az ígéretet, azt az ígéretet, hogy megbocsát neked, és megtisztít téged, ő tényleg megvalósítja ezt. És azt írja, ne várj addig, amíg érzed, hogy egészségessé lettél, hanem szólj így, hiszem, hogy úgy van, nem azért, mert érzem, hanem mert Isten megígérte. Itt is az érzéseket kicsit félre tehetjük. Hiszem, hogy Isten ezt megteszi, mert megígérte. És utána mit teszünk? Fontos dolog, hogy miután átadtad magad Jézusnak, ne lép vissza, ne távolodj el tőle, hanem mondd el ezt nap, mint nap. Krisztusé vagyok, neki adtam át magamat. Ezzel együtt kérjed őt, hogy adja neked lelkét, és tartson meg téged kegyelme által. Ahogy az Istennek van önátadás, és a benne való hitáltal lettél az ő gyermekévé, ugyanúgy élhetsz is tovább ő benne. Mert amiképpen vettétek az Úr Jézus Krisztust, aképpen járjatok ő benne. Hitáltal befogadván őt, befogadván az igét, befogadván az ígéretet, befogadván ezt a szertartást, hogy itt van, jelen van Krisztus, a testvérem szolgálatával, most ő mossa meg az én lábamat, akkor ezt vegyük valóságnak, hogy Isten megújított téged, és megbocsátott mindent. Egyesek úgy érzik, hogy bizonyos próbát kell kiállniuk, előbb be kell bizonyítaniuk az Úrnak, hogy megváltoztak. Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy ti is tiszták vagytok. Nem mindnyájan, de azt mondta, hogy ti is tiszták vagytok. Ha megfürödtetek, most csak a lábaitok kell meg, most is tiszták vagytok. Kedves gyülekezet, ki érzi magáról, hogy tiszta? Hogy én most itt megváltoztam, vagy megváltozok. És most úgy megyek haza, mint egy tiszta ember. Ezt senki nem érezheti. Ezt csak hitáltal kell megragadni. Hitáltal azt mondta, tiszták vagytok. De hadd kérdezem meg, tényleg az volt Péter? Kiment és mit csinált akkor éjszaka? Kiment az úrvacsora terméből is? Mit művelt? Mert nem értette meg. Azt mondta Jézus, amit most én cselekszem, azt nem érted. De ezután majd megérted. Kedves gyülekezet, most mi már értjük, hogyha Jézus megtisztít minket a bűntől, akkor tiszták vagyunk. Ha megmossa a lábainkat, tiszták vagyunk. Fogadjuk el, ezzel az áldással térjünk majd haza. De egyesek úgy érzik, hogy bizonyos próbát kell kiállniuk, előbb be kell bizonyítani az Úrnak, hogy megváltoztak, mielőtt áldásait igényelhetnék. Vagyunk itt sokszor? Majd be kell bizonyítanom, hogy tényleg méltó vagyok az áldásokra. Isten áldásait azonban már most azonnal kérhetik, ahogy itt vagyunk. Már most azonnal. El kell nyerniük Isten kegyelmét, Krisztus lelkét, segítségként a maguk erőtlensége ellenében, mert enélkül nem tudnak majd ellenállni a gonosznak. Most elnyerhettük a kegyelmet. Most nyerjük el ebben az alkalomban a kegyelmet. És majd ez adhat erőt nekünk a bűn elleni küzdelemben. Jézus szeretettel fogad, ha hozzámegyünk úgy, amint vagyunk. Vétkessen, kiszolgáltatottan, a bűntől való függőség állapotában. Jézus szeretettel fogad bennünket úgy, ahogy vagyunk. Értjük, hogy mit jelent ez? Úgy fogadta a tanítványokat, ahogy voltak. Nem tudtak megváltozni, hanem a krisztusi szeretet, a kegyelem hozott változást bennük, amikor megértették. Ebben van az ő dicsősége, hogy szeretetének karjaiba zár bennünket, bűnösöket, bekötözi sebeinket, és megtisztít minden tisztátalanságtól. Ebben van a reménységünk. Ezt ragadhatjuk meg. Egy pillanatig ne gondoljunk arra, hogy nekünk most mit kell tenni. Nekünk hagyni kell megmosni magunkat. Ezt kell csak. Ha ezt engedjük meg, akkor van közünk Jézushoz. Tudom, hogy egy kicsit fárasztó, de olyan, annyira az úrvacsorához és a lábmosáshoz kapcsolódó mondatok ezek, hogy még jobban mélyíti ezt a gondolatmenetet eddig egészen Krisztus áldozatáig, amiből még egy pár mondatot szeretnék felolvasni. Nagyon fogadjuk be magunkba ezeket a mondatokat, mert csak ez segít, csak ez gyógyíthat bennünket. Csak ez emelhet fel minket oda, ahol Krisztus vár bennünket. Minden egyes hívő léleknek erő és kegyelem adatot Krisztus által, amelyet a szolgáló angyalok közvetítenek. Mindenkinek. Senki sem olyan bűnös, figyeljetek, senki sem olyan bűnös, hogy ne találhatna erőt, tisztasságot és igazságot Jézusban, aki meghalt a bűnösökért. Krisztus arra vár, hogy levehesse rólunk a bűnfoltos szennyes ruhát, és igazságának fehér ruhájába öltöztessen bennünket, bíztat minket, hogy éljünk és meg ne halljunk. Isten nem úgy bánik velünk, ahogy mi halandó földi lények viselkedünk egymással. És itt jön egy fontos mondat. Isten gondolatai a kegyelem, a szeretet és a leggyengédebb részvét gondolatai. Micsoda mondatok? A kegyelem, a szeretet és a leggyengédebb részvét gondolatai. És az utolsó gondolat, hogy talán most is vannak bennünk kételyek. Talán most sem érezzük és tudjuk befogadni mindazt, amit most itt Krisztus elvégezhet csak úgy, hogy befogadni kell. Semmit nem kell tenni. Mert itt van, azt mondja, a sátán állandóan készen áll arra, hogy megfosszon minket az Isten ígéreteiben foglalt áldott bizonyosságtól. Többenetes ez a mondat is. Állandóan azt magunkra kell tekinteni, állandóan a bűneinkre akarja, hogy terelje a gondolatainkat, és a méltatlanságunk tudatára. És azt mondja, a sátán készen áll, hogy elvegye ezt a bizonyosságot, hogy Isten megbocsátott és elfogadott. El akarja orozni az emberi lélektől a reménység minden felvillanását, a világosság minden sugarát. Szóval ne hallgassa kísértőre, hanem szólj így. Jézus meghalt azért, hogy élhessek. Szeret engem, és azt akarja, hogy elnevesszek. Együttérző, könyörülő mennyei atyám van, noha visszaéltem szeretetével, és eltékozoltam a nekem juttatott áldásokat, felkelek és elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom neki, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Milyen bátorítás, milyen biztatás rejlik ebben. Akármilyen állapotban voltál, bármikor mehetsz, és mehetsz úgy, mint a tékozló fiú. És mit tesz az atya ezután? Mikor még távol volt, meglátta őt az ő atya, megesett rajta a szíve, odafutván a nyakába esett, és megcsókolgatta őt. Kicsit olyan érzelgősnek tűnik ez a történet, néha nem? Kicsit már olyan nagyon ismert, és olyan szimpadiát és teátrális dolognak érezzük egy ilyen találkozásnak a leírását. És amit viszont ezután ír, ezt az egy mondatot olvasom fel utoljára, ebben talán olyan gondolat van, amit én eddig nem vettem észre, nem tudom, ti észrevettétek-e ezt a mondatot. Azt mondja, bármilyen megindító is ez a példázat, mégiscsak tökéletlenül tudja érzékeltetni mennyei atyánk végtelen irgalmát irántunk. Ezt a mondatot most vettem észre. Én azt gondoltam, hogy a tékozló fiú, na az Isten szeretetéről valami a legtöbbet és a legcsodálatosabbat mondja. Egy tékozló, hűtlen csavargót, ahogy az atya visszafogad, ez annyira megindított, biztos többeteket ez már úgy megindított, vagy meg is hatott, ahogy többször olvastátok, vagy hallottátok. És azt mondja Ellen White, mégis bármilyen érzékletes, mégsem tudja teljesen jól visszaadni. Mégsem tudja tökéletesen érzékeltetni, ami mennyei atyánk végtelen irgalmát. Nem tudja. Ennél több. Ennél még több. Miben több? Abban, amit az úrvacsorán nem szabad elfelejteni, a kereszt áldozatban mutatott többet az Isten a tékozló fiúnál. Hogy azért a fiúért, aki visszatért az atyai házhoz, nem csak áttörelte, nem csak vacsorát adott neki, nem csak felöltöztette a tiszta ruhába, és teljes jogú fiúnak fogadta vissza az ő fiát, nem béresnek, hanem hát a történetben nem lehetett ezt még fokozni, meg tudjuk, hogy a hátterében az volt, hogy ezért a fiúért az életét is feláldozta. Ilyen fiakért, ilyen tékozlokért az Isten nem csak áttöleli és átkarolja, hanem az életét adta oda. Hanem valami olyan szeretettel viszonyul az emberhez, amit mi emberileg nem tudunk igazán befogadni. Amire egy önző szív, amire az emberi szeretet nem képes felfogni és befogadni igazán ezt a szeretetet. Ez az, tehát az úrvacsoránknak a záloga, hogy itt Isten jelen van, és úgy, ahogy vagyunk, jöhetünk hozzá a lábmosás és a szereztetésségék elfogadásával, gyakorlásával, mert hogyha az ő ellene lázadó ellenségeiért kész volt meghalni, és a tékozló fiú példázata nem képes érzékeltetni azt az irgalmasságot, hogy mennyei atyánk viszonyul hozzánk, akkor nézzünk a keresztre, és biztosak lehetünk abban, hogy teljes nyugalommal jöhetünk, kegyelemért, bocsánatért, hittel, persze alázattal, hogy ezen az alkalmon Krisztus megújítja a szövetséget velünk, hogy újra elfogad bennünket, és teljes jogú fiának tekint minket, teljes jogú gyermekének, csetlő, botló, Laodiceában lévő gyermekeit is, mert neki fontosak vagyunk, mert mindent odaadott ezért, hogy ezt a szövetséget megtartsa, és ezáltal üdvözítsen minket. Kívánom, hogy most az úrvacsorán tegyük meg azt, hogy amikor lábat mosunk, akkor jusson eszünkbe, hogy Jézus mossa meg a mi lábunkat. Nem egymásnak megmosva, Jézus mossa meg a lábunkat, és mondjuk mi is, hogy Uram, ne csak lábamat, hanem fejemet, kezemet is, amit tudjuk, hogy nincs szükség, de hogy ennyire vágyakozzunk a vele való közösségre, ennyire akarjunk vele újra közösségbe lenni, ahogy ezt Péter kifejezte az ő mestere iránt, és mi már ezt tudatosan hitből tegyük, nem ahogy Péter talán a heves érzelmei miatt mondta csak ezt. Kívánom, hogy ilyen értelemben legyen igazi áldás az úrvacsorán. Amen.